3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Egy kamaszkori történet, körülbelül 15 éves lettem, hogy a gimnazista, azt hittem még, hogy író leszek, és akkor még voltak ilyenek, hogy ifjú írók társasága, de felvételizni kellett. Vásárhelyen éltünk, elmentem Szegedre, ott volt a felvételi, ott volt a bizottság, és egy nő azt kérdezte tőlem, hogy mi a kedvenc íróm. És akkor azt mondtam, hogy Jókai Mór. Ebből olyan hihetetlen balhé lett, kiderült, hogy a hölgy újságíró egyébként írónő is, és ezt nekem tudnom kellett volna, de hogy ez a vadromantikus, ez a hazudozó őskövület, hogy magának ez a... És akkor, hát nem is vettek föl, el is jöttem onnan, és most kivártam sok-sok évtizedet, hogy legyen két ember, akitől meg tudom kérdezni, hogy igaza volt-e Jókai Mórral kapcsolatban. Várom az ítéletet.
Óriási író.
Pali?
Óriási író.
És akkor itt a vége a beszélgetésünknek. Próbáljuk meg azért megnézni, hogy mert hogy azért még az őt nagyon támogató Arany is írt olyanokat, hogy hát rendkívüli képességű ember, iszonyatos fantáziája van, de hát az önbírálat nem erőssége. Magyarán nem tudja magát korlátozni, nem tudja magát szerkeszteni, nem tudja eldönteni, hogy mi a jó, csak árad és árad belőle a mese, ami általában ilyen fekete-fehér embereknek a története, nagyon elbájoló, ma már nagyon nehéz olvasni, rendkívül sok német, de főleg latin szó miatt, akkor, ami akkor úgy tűnik a magyar nyelvben még benne volt, és hát óriási életmű. De ma is azt hiszem, hogy nagyon sokan vitatják, miközben, ha jól emlékszem, Kosztolányi maga mondta, hogy igazából nagyon sokat tanult tőle, akinek pedig a világon semmi köze nem volt Jókai világához. Szóval hogy van ez az egész vita Jókai körül?
Hát a vita engem nem szokott érdekelni őszintén, szóval meg az irodalomtörténészeknek a ilyen-olyan, nagyon kevés olyan irodalomtörténész van, aki igazán a műveket tudja értékelni, és nem ideológia vagy aktuál politika vezéli, amit mond. Én előjáróban biztos, hogy el akarok valamit mondani, ha valamit kéne olvasni Jókaitól, és valamit tanítani kéne a középiskolában, az a Rab Rábi című regénye. Ugyanis ebben nagyon tartva magát az eredeti iratokhoz, egy pernek a történetét meséli el, ami olyan koncepciós per, amilyet aztán a 19. és a 20. században és a 21. században is állandóan csinálnak. Magyarországon is, meg világszerte is.
De bocsánat, akkor hagyd mondjuk el, hogy Rábi Mátyásról van szó, aki 1752-ben született, 97-ben halt meg. Nagyon ellenmondásos egyébként, hogyha az ember a Wikipédián nézi. Kinyitottam egy ilyet, azt mondja, hogy hát egy kalandor, aki besúgója volt második Józsefnek, aki aztán Magyarországra visszavetődött, mindenféle gazemberségeket csinált, úgyhogy kénytelenek voltak börtönbe zárni, de így se javult meg, hazudozott, lopott, csalt, stb. Stb. Szerb Antal, aki azt mondja, hogy bűn ki nem adni ennek az embernek az emlékiratait, mert benne van, és ezt Mikszáth is mondja, Magyarország történetének minden bűne és minden baja, amit a Rab Rábi történetébe Jókai belesűrített, csak most már azt nem tudom, hogy ez a Rab Rábi, ez a Jókai képzeletébe lett ilyen hős, vagy pedig a
Jókai
Wikipédiának
nagyon...
van igaza, hogy egy kalandor gazember.
Hát nyilván kalandor volt az, hogy gazember, de az a lényeg, hogy valakit ártatlanul megvádolnak és elítélnek, és nem lehet szabadulni a hazugságok szövevényéből. Hát konstruált per, koholt per. Te, hát nem igaz. És ezt az 1860-as években írja Jukai, aki egyébként is szeretett eredeti anyagokból dolgozni, legfőjebb a fantáziája kezdett működni. Itt nagyon kevéssé működik a fantáziája, meg kell mondanom. Itt majdnem dokumentumregényt ír, és annyira mélyen ismerte Jókai, hát a saját korának is a magyar társadalmát, hogy elég pontosan tudta rekonstruálni, hogy mi történt. És ez tananyag kellene, hogy legyen, hogy a gyerekek mire készüljenek föl az életben.
Mert hogy az a nemesi Magyarország, amelyik börtönbe zárta azt az embert, amelyik a gazemberségeiket lelepezte,
az ma is itt van.
Ma is itt van.
De itt volt korábban is. Itt volt végig a 20. 21. században.
Tulajdonképpen a rokonoknak az előzménye?
Hát bizonyos értelemben igen, igen. És hát bizonyos értelemben ez a nemesi Magyarország Jókai Magyarországa is, illetve Jókai család története. Ellentétben ugye Petőfivel, ő mégiscsak egy nemességére büszke, és egy nemességét elismerő, hogy is mondjam, társadalmi közegből jön, ahol ugye az apjának 6 napi ingyen munkát végeznek a komáromi civis gazdák, akiket Móricznak hívnak, hogy Móricznak keresztelték a fiúkat, ugye, ami azért abból volt, vagy legalábbis a legendák szerint, hogy ugye 3 korábbi Lajoska, mert Lajos fiú elhalt, és akkor hát, hogy egyfajta babonából, hogy ő életben maradjon. Tehát, hogy egyszerre van kívül ezen a nemesi Magyarországon, és egyszerre van belül. Tehát, hogy nagyon is ismeri ennek a dolognak a logikáját, és ugye azok a kritikák, amelyek mondjuk Jókaira, mint nagy mesélőre fókuszálnak, és mint ilyet ítélik el, azok egyből összeomlanak, ha például csak a publicisztikáját az életképekben, a Sarivári rovatban 1848 tavaszán, nyarán, kora őszén elolvassuk. Tehát, hogy egy nagyon érzékeny, és akár ideológiák képében is, vagy területén is nagyon világosan látó, ráadásul alig 23 éves fiatalemberről van szó, aki hát mégiscsak Petőfi mellett legalább olyan jogon főszereplője 1848. március 15-ének. Tehát a mesélőről lévő képzet nagyon is félrevezet minket, mert egy 2 lábbal a földön álló emberről van szó. Az persze más kérdés, hogy kit lehet olvasni, meg kit nem. Miért Joyce-ot jobban lehet olvasni, mint Jókait? Egyáltalán az olvasás veszélyben van, ennek sok oka van, de nem fog meghalni, ahogy szerintem Jókai sem fog meghalni, és pontosan a történeteknek arra van szükségük, hogy elmondják őket. Minden ember életében történnek történetek, cselekedetek, mulasztások, az, meg az író különös udvariassága az olvasó felé, hogy ő ezeket bele is szövi, szórakoztatja is az olvasóit. De tehát a Jókai életműve oly felfoghatatlanul széles és termékeny, hogy sok mindent, és nyilvánvaló gyengébb dolgokat is találunk benne, de ahogy így mondtátok a Rab Rábi, hát ez egy echte magyar történet arról, hogy működik, de hát mellé állíthatjuk ugye a falujegyzőjét Eötvös Józseftől, és mellé állíthatjuk a rokonokat, és bizonyos értelemben a Nyilas Misi is nagyon sokat köszönhet Jókainak, tehát Jókaitól nagyon sok felé vezet az út. Nem hiszem, hogy önmagában ez kimeríthetné az ő valóban sok-sok cselekménnyel, és néha valóban romantikus fényárnyék perspektívába állított szereplőkkel az ő regényíró övréjét. De beszéljen róla az író elsősorban, mert sokkal jobban belelát abba a műhelytitokba, ami egy ilyen embert végigvezetett a 19. század második felébe.
Csak még egy mondat a Rab Rábihoz, hogy 64-ben filmet csináltak belőle, Hincs György volt a rendező. Nem volt jó?
Mindegy, persze, nem érdekes, el kell olvasni. Hát az én ifjúkorom az Jukaival meg Mikszáttal telt, és hát imádtam, és hát habzsoltam, és tulajdonképpen nagyon benne van abban, hogy én ezt a pályát választottam. De leszögezném, hogy még egy olyan kötelező olvasvány van, amit be kéne rakni a középiskolai tananyagba, ez az Emléksorok 1848-ból, meg a Naplója, amit akkor írt, és ami csak az 1980-as években jelent meg először. Addig kéziratban lappangott, mert nem merték kiadni. Én magam most, hogy a korszakkal foglalkozom, bukkantam olyan fantasztikus Jukai szövegekre, amelyek sem a 100 kötetes Jukaiban nincsenek benne, se azóta nem adták ki. Újságcikkek. Csak éppen kellemetlen dolgokat írt nagyjainkról. Ő ugyanis szenvedélyes újságíró volt, szerkesztő és újságíró. 23 éves vagy hány éves volt, amikor elkezdi az életképeket, és utána végig újságot szerkeszt. Ez volt a mániája.
Sőt, hát amikor 3-4-et egyszerre a
Kakas Márton nemzet, volt az egyik.
Meg az vasárnapi, az hát még 49-ben az esti lapok. Meg. Szóval elképesztő szerkesztői munka, és az azt is jelentette, hogy írta a cikkeket, és írta folytatásokba közölve a regényeit, és mások kéziratait is ismerte, tehát őrült nagy aktuál politikai tudása volt az országról. És valószínűleg ennek köszönhető, hogy ez a rabrábi megszületett. Az előzménye a saját életében a rabrábinak például az, hogy ő egy hónapig börtönben ült, 1860-valamikor. Ugyanabban az épületben volt, mint Táncsics Mihály. A Táncsics megint börtönben volt akkor természetesen, a régi cellájában, a földszinten. A Jukainak meg a második emeleten volt egy olyan cella berendezve, Laborfalvi Róza kijárta a katonai vezetésénél Budapestnek, hogy odavitette a saját karszékét, a saját bútorait, odavitette az esztergapadját, odavitette a fafaragó késeit, és ott gyönyörűséges szobrokat faragott az egy hónapos fogság alatt, egy Zicsivel volt.
Zicsi Nándor, igen.
Ott, mert itt ő egy tűrhetetlen, osztrákoknak tűrhetetlen cikket, amit a Jókai szerkesztett ezt a lapot. Mindegy. És pénzbüntetésre és egy havi fogságra ítélték, és a börtönőr vasárnaponként együtt kocsikázott ki a Jókaival, a rabbal, meg a Laborfalvi Rózával a hegyre, a Schwab-hegyre, és ott nagy ebédek voltak, nagy iszogatás, és akkor utána visszamentek a börtönbe. Na most, hát aki azért ennyire be van épülve a hatalomba is, meg szerkesztés a lapot, a börtönbe szerkesztette tovább a lapot, hát vitték be az anyagokat, és ott csinálta a börtönbe. Az elég sokat tud erről az országról, természetesen, és meg is írta, becsülettel. Hát még egy érdekes regényt tudok mondani, amit nem szeretnek annyira, ez az Új földes úr. Ahogy az osztrákok jönnek, és ahogy a magyarok kibékülnek. Fantasztikus. Hát ott van az a nevezetes bevezető, ami a Hajnauról szól, aki a nyírségbe vesz magának birtokot, és jóba lesz Hajnau, a gyilkos, jóba lesz a helyi magyar urakkal, és összejárnak. És még magyarul is egy kicsit megtanul, amit korábbi állomás helyein is megtanultott volna, de akkor még nem tanulta meg, mert hát ő ugye Erdélyben volt, Kolozsvárot, meg nem tudom, hol volt, ott megy nyugdíjba. Tehát nagyon-nagyon sokat tudott, majdnem végig képviselő, a 48-49-es országgyűlésben ugye a békepártnak az egyik szószólója, aki a kiegyezést szerette volna valamilyen módon elérni, mert látta, hogy a dolog reménytelen, és hát nagyon élesen szembe került a radikálisokkal természetesen, és nem nagyon örült a függetlenségi nyilatkozatnak, és aztán mégis bújdosnia kell, és akkor a felesége, a Laborfalvi Róza szerez neki menlevelet Klapkától, és akkor Sajó álnéven ír egy nagyon érdekes novellás kötetet, amit érdemes elolvasni, fönn van a neten, hát elolvasható. fantasztikus furcsa novellák vannak benne, és hát Szent Tamásról, amit ír, az egy egészen vérgőzős magyar náci szöveg. Ez az egyetlen ilyen szövege, de az is lehetséges volt akkorban, mint reakció arra, ami történt, és aztán soha többé. És ő rendkívül liberális. A törvényességet támogatja, a zsidó egyenjogúságot támogatja, szóval mindenfélét támogat, és később egyáltalán semmilyen ilyen magyar nacionalista elfogultsága nincsen. Miközben megteremt egy magyar mitológiát a szabadságharcról, és ápolja az emlékét. Fantasztikus, Pali. És a sci-fi irodalomnak az egyik megteremtője Magyarországon, már Verne is hatott rá, de hát Viktor Hugo is, mindenki hatott rá, és közben végig újságíró. Hát már egyszer említettem, hogy Bismarckkal csinál egy rendkívül érdekes interjút. Bismarck életében adott talán hármat. És abban van az a nevezetes mondás, hogy Triesz nekünk csak egy ceruzahossznyi távolság a térképen, de nem akarok odáig elgyalogolni, mondja a Bismarck a Jókainak. Tehát ő benne van az európai szellemi elitben is, hát a műveit fordítják mindenféle nyelvekre, rendkívül népszerű, és közben egy szerény ember megalapítja másokkal együtt persze a Magyar Írói Segédegyletet, és ez az Írói Segédegylet a nyomorult íróknak ad megélhetést, minimális megélhetést biztosít, és ráadásul olyan egylet, amelyiknek az alapszabályában benne van, hogy nem szabad megmondani, hogy kit támogatunk, és hát ennek egy nagy kuratóriuma van, és végig a hatalom, se a város, Budapest, sem a kormányzat nem tudja a résztvevőkből kiverni, hogy kinek mennyi támogatást ítéltek meg.
De Jókaival kapcsolatban azért is van egy olyan vita, mert hogy ugye ő Kemény Zsigmond mellé állítják, hogy hát ez két hagyományteremtő iskola, az egyik a romantikus mesélői, ami mellett tudjuk a felelőtlen locsogó is oda van kicsit értve, vagy Kemény Zsigmondnak a realizmusra törő, formailag is újításokat kereső, tehát egy ilyen modern irodalom felfogás, amihez azért hozzáírják, hogy hát nem nagyon olvasták, ma meg még kevésbé olvassák Jókait, meg igen, de hát ez önmagában nem minősít persze. Szóval ebben a párosításban, ebben a szembeállításban ő az ortodox, ő a régi módi, és Kemény Zsigmond az újító, a realista, az előretörő, az új világot megíró.
Bocsánat, még a Palér, mi az, hogy realizmus? Könyörgöm, mi az, hogy romantika? Miről beszélünk? Ezek tartalmatlan fogalmak. Ezek el vannak vonva némely nyugat-európai művekből. Na de hát Nyugat-Európában se az volt, a Kleisztet hova sorolod be? Ő micsoda? Romantikus? Realista? Szimbolikus? Micsoda? Hát nem tudod besorolni. A Goethének vannak ilyen művei, olyan művei, hova sorolod be? Klasszicistának mondják, mert abban a korszakban voltam. De ezek általában építészeti, meg képzőszeti meghatározások, és az irodalomra soha semmi nem érvényes. Óriási író Kemény Zsigmond, nem győzöm hangoztatni, nehézkesebben fogalmaz, mint Jókai. Jókainál nincs probléma, én nem értek egyet azokkal, nem akik is azt mondják, hogy hát a németet le kell fordítani magyarra, a latint le kell fordítani magyarra, vagy tessék oda rakni lábjegyzetbe, nincs vele gond, el lehet olvasni. És akit nem érdek, az ne olvassa el. De hát könyörgöm, a magyar szavaknak a 30-40%-a már olyan, amit mi nem értünk, pedig nemrég még értették az eleink. Úgyhogy nem értek igen egyet ezzel a szembeállítással.
Értem.
Én is abszolút osztom ezt, tehát tényleg az ordidők, özvegy és leánya. Tehát
rajongók.
Rajongók, igen, főként a rajongók, tehát megkerülhetetlen remek művei a lélekábrázolásnak, a fanatizmus pusztításának, és nem is a realizmust hangsúlyoznám Kemény Zsigmonddal kapcsolatban, hanem a mély lélektani megközelítést, egy tragikusan meghasadt lélek, mert Kemény Zsigmondnak sokkal tragikusabb a saját személyes élettörténete, mint Jókai Mórnak, akit szintén nem kerültek el a tragédiák, de ez egy teremtett, konstruált szembeállítás, mert miért ne férne el a könyvespolcon, és miért ne férne el az olvasásban Kemény Zsigmond mellett Jókai, de hát ugye döntött az olvasóközönség, mert Jókait olvassák. Ez ugye Gyulai Pál, ez ugye Péterfi Jenő, akik felállítottak egyfajta kánont, mert ugye az irodalomtörténészek ebből keresik a maguk szellemi és anyagi boldogulását is, hogy igyekeznek valami fajta rendet, és a rendhez kell ellentét. És igen, a Jókai korán áldozatul esik ennek, hogy őt a siker mozgatja. Mert hát tényleg nehéz találni sikeresebb írót, vagy abban az értelemben is, hogy akit olvasnak. Tehát ma is sok-sok író panaszkodik azért, mert olvassák. Biztos, hogy van ebben a sors szeszélye is, de aki történeteket ír le, azt az olvasók valamiképpen a kegyeikbe fogadják, hiszen velük is történetek esnek meg, és elbeszélésé kell formálni, úgy lehet átélni azt, ami velünk történt, vagy ami a múltba történt. Tehát én ezt egy konstruált szembeállításnak tartom, és tényleg ugyanúgy rákérdezek, mint Gyuri, hogy mi az, hogy realizmus? Hol kezdődik, és hol végződik? És az álom nem realizmus, és a múltról való tudásunk nem realizmus? És tényleg érdemes egyébként ezt a Jókait megint szembesíteni azzal. Tehát brüsszelezhetünk is. Ő az Interparlamentáris Uniónak, tehát a Nemzetközi Békemozgalomnak az egyik alapítója volt, aki felszólalt az alapító brüsszeli kongresszuson. Abszolút nem volt egy kiköpött magyar nacionalista, miközben egy régi, jóhírű nemesi családból származott, és az a fajta nemzeti mitológia, amely a magyar nyelvet továbbra is életben tartja, az hozzáfűződik, és valóban Bismarckon, aki hát olyan befolyással volt az akkori világpolitikára, mint ma, mit tudom én, Donald Trump, vagy éppen Putyin, fogadta és interjút adott neki, de akár csak az idős Jókait kifogadja Párizsban 1900-ban. Émile Zola. Tehát, hogy az egyik legismertebb közéleti szerepet is vállalt, és realista ma francia író, ugye, akinek Magyarországon is nagy kultusza van. Tehát hihetetlen, hogy milyen volt az ő nemzetközi sajtója, és ne felejtsük el a Johann Strauss-szal való barátságát, a cigánybárót, amely tehát nagyon jó lenne, ha lennének ma is ilyen találkozás történetek a magyar és az egyetemes kultúra között, amiként abba a szerencsés konstellációba voltak. És Spiro György már említette az írók segélyegyletét. De a Nagypénteki Református Társaság, ami egyáltalán volt egy felekezeti dolog, az a hazai gyermekvédelemnek az egyik alap dolga. Jókai, aki maga nem volt szorosan véve szabadkőműves, felvállalta ezt az ügyet. Tehát a hazai gyermekvédelem, amely most mély válságban van, és illetve megmutatja a magyar társadalom mély válságát, az annak a gyötrő gondját Jókai elsők között ismerte fel és támogatta. És bármi meglepő, ő az elhalmozott nagypolgári jövedelemmel rendelkező író, ott volt az általános munkásegylet bölcseinél. A hazai szocializmus, az iparosság, a munkáslét, amely akkor abszolút nem járt semmiféle presztízzel, hiszen idegenek, németek, svábok, zsidók voltak az első munkások, csehek, egyebek, ugye a magyar nemes számára ez nem volt igazán vonzó dolog. Tehát Jókaiban támogatóra leltek. Sőt, Jókai a liberalizmus bevett dogmáival szemben a virilizmust is ellenezte. A virilizmus miről szól? Arról szól, hogy a legnagyobb adófizetők adják a budapesti, nevezzük így, közgyűlésnek a felét. Tehát a gazdag ember mondja meg, hogy nézen ki Budapest jövője. Jókai, aki saját jogán virilista volt, és így részt vett a főváros nagy áttételében, ő elviekben ezt ellenezte, és és ellene volt. Kicsit árnyalnám azt is, ami a békepártról van. Valóban igyekeztek ezt az ellentétet, hogy Jókai a békepárt, a megalkuvás, a többi, szó sincs róla. Tehát ahogy Gyuri elmondta, 1863-ban pont egy olyan cikk miatt börtönzik be őt, meg egyébként Zicsi Nándort, amiben a personál unió, tehát hogy Magyarország legyen teljesen független. És ugye 48-ban is ő a függetlenség mellett van, az önálló magyar hadsereg mellett van. Tehát beskatujázhatatlan, és nagyon érdekes, és ezek mind benne vannak a művekben, igen. És számára még Hajnaú sem az a fenevad, akiről csak feketé lehet írni, és az Újföldes úrtól a Jövő század regényéig olyan műfajok vannak, amelyek máig, tehát a Jövő század regényéig, ez olyasmi, mint a Marvel. Tehát, hogy az a fantasy, meg egyébnek a lehet bírálni, de szerintem ezek ízlések és pofonok kérdése, de az biztos, hogy műfajilag ma is kimeríthetetlen. És én sem vagyok nagy barátja annak, hogy hát most Jókai olvashatatlan. Tehát még egyszer térjünk vissza. Az olvasás erőfeszítést kíván. Abban a, hogy is mondjam, digitális univerzumban, amiben belekényszerültünk élni az elmúlt 10-15 évben, és aminek sok előnye van, abban nyilvánvaló a hosszabb művek olvasása erőfeszítés. De bele lehet csalogatni a fiatalokat is, és Jókai ebben továbbra is példa lehet, már csak azért is, hogy a kortárs írókat is elolvassuk, mert tehát író nincs olvasás nélkül.
Nézd egy kicsit, hogy kik követték, használták, vagy élték életüket, irodalmi életüket valamiképpen az ő hatása alatt, és hát Mikszátot mindenképpen meg kell említeni, a Jókai Mór élete és kora című könyv íróját, illetve Krúdit. És még egy könyvet a Rabrábi mellett így meg szoktam emlegetni, az Aranyembert, mert azért ugye Jókai fekete-fehér hőseivel szemben a Timár Mihály az egy rendkívül összetett figura, és érdekes módon azt is mondják, hogy a kedvenc könyve volt, tehát mintha nagyon unta volna ezeket a szembeállításokat. Ugye itt ez egy kételkedő, az útját kereső emberről van szó, aki aztán hát a saját döntéseinek a következményeivel nem képes igazából számolni, vagy nem tud képes kivonni magát ezek alól. Tehát Mikszáth és Krúdi. Mit tudható róluk?
Még visszatérnék egy kicsit Jókaira. A Mikszáth könyve az abszolút ajánlható, az abszolút, is fel van persze. A neve neten, és az egyik legjobb Mikszáth mű. Egy speciál. De hát ez egy életrajz. Csak utána ment bizonyos dolgoknak, megismerte. De még a fekete gyémántokat ismét mondanám ebben a műsorban, már egyszer mondtam, hogy annál tökéletesebben leírni a modern kapitalista működést, a tőzsde működését, ahogy a fekete gyémántokban megteszi a Jókai, nem lehet. Teljesen modern. Totálisan tudta, mi által Cettig tudta azt a tőzsdei működést, amit a magyarok a mai napig nem ismernek. Mert ugye hát budapesti tőzsde se sokáig volt, mert elvitték ugye Bécsbe, meg egyáltalán ez a 90 utáni kapitalizmus, ez ugye el van fedve Magyarországon. A Jókainál meg ott van fekete-fehéren, ami nem jellemkérdés, hanem az úgy működik. Az, hogy a regényben aztán a szerelmi szál milyen, mindegy. Aki szereti, az ilyet szereti, aki nem szereti, nem szereti. Még visszatérnék a nemességéhez, amit ő, hogy úgy mondjam, megélt, meg használt, hát hiszen személyes tapasztalata volt ebből a világból, de pont amikor ezt az egyhavi börtönbüntetést kapja, akkor azt a büntetést is kapja, hogy megfosztják a nemességétől. Na most hát ezen úgy nagyon kacagtak a korszakban, mert 48. március 15-én ő erről lemondott.
Így van.
Úgyhogy nem lehetett megfosztani.
Akkor vette ki az Y-t.
Akkor vette ki az Y-t, és ehhez tartotta is magát. Demokrata volt, bármi furcsa. Demokrata volt, hát tulajdonképpen egy polgári, időnként radikális, időnként mosolygó demokrata. Humora volt neki, hát mint ahogy a Mikszátnak is. Hát ezt ugye humor nélkül a 19. századi magyar irodalom nem elképzelhető. Micsoda humora volt Petőfinek is. A humortalanok bajt szoktak okozni, mind az irodalomban, mind a politikába, abból csak a baj van. De hát ez mindenkire ér. Dostojevszkinek akkora humora volt, ami nem jön át a magyar fordításba, mint Gogolnak. Hát szóval nem tehetünk róla, hogy rosszul fordítják. És a jövő század regénye az is összekapcsolja a Jókait Kemény Zsigmonddal, hogy látták az orosz veszélyt. 1850-es, 60-es, és nem azért, mert hogy az oroszok verték le végül is ugye a magyar szabadságharcot, hanem mert lehetett látni, hogy mi folyik, és mi a perspektíva. És erről nagyon mélyen gondolkoztak. És hát csuda, mint a jövő század regénye, mint pedig a Kemény Zsigmondnak a cikkei. Hát neki is volt ugye...
Pesti Napló.
Ő is szerkesztő volt. Igen, és neki Napló. Is volt lapja, és ő is, mint újságíró, mint politikai elemző, fantasztikus dolgokat hozott létre. Tehát a Jókai egy nagyon nagy nemzedékbe, egy nagyon tudatos, öntudatos és rendkívül művelt és mélyen gondolkozó nemzedékbe született bele, csak éppen ő villódzó elme volt, és annyiféle tehetsége volt, hogy lehetett volna festő nyugodtan, vagy szobrász. Volt annyi tehetsége, mint írónak. Hát mondjuk a zene az nem annyira tartozott ebbe, és nehezebben is fejlődött ki a magyar romantikus zene, hogyha romantikának kell mondanom, mert ahhoz több anyagi eszköz kellett. De hát egy óriási modern figura Jókai, attól függetlenül, hogy szeretik besorolni valami elavultba. Nem elavult. Vannak jobb és rosszabb művei. A rosszabb műveit nem ajánlom olvasásra, azok most nem hangzottak el.
Visszatérve a hatástörténetre, tehát Jókai nélkül nincs magyar irodalom, tehát mindenkire hat, már csak azért is, mert azon kötelezők közé tartozott, akit szívesen olvastak, és olyan értelemben is szerencsés, hogy ugye bár a filmek rendkívül meghamisítják a műveket, és ez különösen igaz mondjuk a Kőszívű ember fiaira, ahol ugye ikonikus színészek most ment el, az utolsó közülük ugye Tordi Géza játszottak, de még is életbe tartják. Igen, Mikszát a Jókai hagyományt örökölte, abban az értelemben, hogy ez az elbeszélő kedélyesség, az a fajta, hogy is mondjam, tragikum, látszólagos tragikummentesség, mert ez nem igaz sem Mikszátra, sem Jókaira, hogy nincs tragikum a műveikben, azt örökölte. És hát Krúdi is egy nagyon érdekes és mélyen szántó történetet írt Jókairól, sőt nem is egyet, tehát hogy biztos, hogy a Krúdira is nagy hatással volt, és folytathatnánk. Ugye vannak ilyen történetek Ady Endrével is, tehát 1902-ben, amikor ugye a kolozsvári Mátyás szobrot, a híres nevezetes Mátyás szobrot felavatják, akkor Jókait az ifjú feleségével, Nagy Bellával meghívják oda, és hatalmas ünneplésbe részesítik, és visszafelé Nagyváradon megállnak, ahol szintén hatalmas az ünneplés, és ott egyébként Jókai és Ady Endre megismerkednek, és itt megint érdekes módon egy teljesen aktuális dologba futhatunk be Jókai életrajza kapcsán. Ezek pedig a házasságai. Tehát, hogy manapság sokszor úgy van, hogy Jókait védi úgymond a kurzus, és vele szemben ugye a modernnek, hogy ezt az... Nem, hát Jókai bátor volt. Vállalta a szerelmét, egy idős, kétes, idősebb, igen, Petőfi az, aki vén személynek nevezi a 31 éves Laborfalvi Rózát, aki ugye úgymond elcsábítja Jókait, és akivel ugye majdnem 40 évig élnek, és aki gyakorlatilag meg is menti Jókai életét 1849 után, amikor halálra keresik őt, sőt, a halálra ítéltek listáján van.
És már van egy lánya.
És van egy lánya, ugye, a nagy színésztől Lendvai Mártontól, és Petőfi és Jókainé így összefognak, és hát a legnagyobb nyáspolgáriassággal próbálják megakadályozni ezt a házasságot, szó szerint menekülniük kell, és Petőfi azt írja, hogy ne bánkodjék, Ténysasszony, a veszteségem, mert egy rossz fiút veszített. Tehát miközben hát Jókai ott, ahol tudott, támogatta barátját, és egyébként nagyon szépeket írt később róla, hogy mennyire őszintén az...
Együtt is laktak ők egyébként.
Hát persze, ott megvan a Magyar utca, és a hat, igen, megvan. Igen, így van, és egészen hát addig az összeveszés pillanatáig. Talán még érdekesebb, ugye ebben, amiben Jókai egyfajta ilyen keresztény ragacsba van beletéve, az ő második házassága. Tehát szögezzük le, igen, Jókai keresztényként halt meg, az ő istenhite az biztos mély és őszinte volt, és viszonylag dogmamentes. De elkövette azt a bűnt, hogy egy fiatal lányt, ráadásul egy zsidó lányt vett el feleségül. És elképesztő olvasni azt a fajta manipulációt, ahogy a rokonok összefognak, és a legalantasabb eszközöktől sem visszariadva próbálják megsemmisíteni, és gyakorlatilag megsemmisítik ennek a tehetséges színésznőnek a színésznői pályáját. Megdöbbentő volt egyébként olvasni, hogy olyan későbbi, tehát Jankovics Marcell nagyapja, tehát semmi köze Jankovics Marcellnak, hogy a nagyapja mit tett, volt az, aki Pozsonyban 1902-ben megszervezte, hogy a Nagy Bellát kifújolják. Tehát, hogy összesen 30 ember, és hogy egy zsidó nő megverte, meg stb. Jókai ugye nevelt lánya is az örökséget ugye megtámadta, mindenfélét kitaláltak. Tehát az a fajta szellemi polgárháború, ami aztán 1944-ben ugye népirtásba torkolott a magyar államon belül, annak már Jókai is részese volt, és egyébként boldog volt, hát kivirágzott még a művészete, öreg ember, nem vén ember, de végső soron pontosan az, amiről ugye Gyuri is mesélt, egy modern író, egy demokrata, aki egyébként a szerelem jogát megélte, és láthatólag egyébként ez egy egyenrangú kapcsolat volt, olyannyira, hogy Nagy Bella utána nem is ment férjhez, hanem egész életében, és nem is teljesedett ki, mint színésznő, és nem is választott magának arisztokrata vagy dúsgazdag pártfogókat, idézőjelben véve a pártfogókat. Tehát ez is maga is jelzi azt, hogy mennyire izgalmas a Jókai sors, a Jókai féle attitűd, az a fajta liberalizmus, ami az ő írását, az a fajta szabad elviség, ami az ő egész pályáját átragyogja.
Krudiról azért még egy dolgot hadd mondjak, mert hogy ő ugye fölvállalta a Jókai örökséget, na de egy író, aki szépen átballag a 20. században, ugye Jókai 1904-ben halt meg.
Igen.
Aki írta róla az életrajzot 10-ben, Nixát. Azzal szembe kellett néznie, és itt van egy dolgozata Krúdinak, a Szeptemberi út senki szigetén, azt 1917-ben írta, hogy igen imádta, igen követte, igen hatott rá, de a 20. században átlépő írónak az a múlt, amit Jókai olyan ragyogóan festett meg, és igaza volt, mert az a saját jelene volt, és hát, hogy mondjam, a monarchiaban levő Magyarországnak volt egy ilyen ragyogása, egy ilyen versenyfutása Budapestnek Bécssel. Volt egyfajta hit abban, hogy lehet élni ebben az országban, ezt Krúdi már kevésbé gondolhatta, és akkor oda kellett tenni azt az örökséget, a Jókai örökséget, amellé, jelen mellé, ami az övé volt. És ezzel együtt valahogy át tudta transformálni, hogy mégiscsak vállalható, hogy mégiscsak létezik ez a hagyomány, ez az örökség nála. Nagyon érdekes.
Szerintem minden magyar íróban benne van Jókai, hát aki prózát ír. A drámaíró Jókairól most ne essék szó, mert nagyon-nagyon gyenge. Most elolvastam nemrég a drámáit, hát igen gyenge bűvek vannak köztük, de mindegy, nem szerette a színházat, meg az bevétel, ugye, meg a feleségének írt szerepeket, és akkor abban tütökölhetett idősödvén Laborfalvi Róza. De még azt tenném hozzá, hogy ugye jövőre lesz a 200 éves évforduló, és hát állandóan ilyen 200 éves évfordulók vannak, és Margócs Istvánnak van egy Jókai befogadás kötete is, az már megjelent, amilyet csinált ő Petőfiről is, meg, és végigolvastam, mert hát érdekelt, meg annak az egyik szereplője, amit most írok, Jókai, és nagyon érdekes az az összeállítás, és jó vastag, és hát még 20-szor annyit lehetne összeszedni, mert rendkívül izgatta a Jókai azért a kortársakat, és nem győzték csepülni, éppen a népszerűsége miatt, meg azért, mert nem volt besorolható, és ez zavarta őket. A kortársakat is zavarta, és később is, ugye, hát amikor nekünk még az Epursimove volt a kötelező olvasmány, ami a gyengébbek közé tartozik azért Jókainál, meg hát persze a Várkonyi filmek. Valahogy a gyengébb és az ilyen vadromantikusabb szálakban bővelkedő Jókait szokták tálalni az embereknek, akármelyik politikai rendszer is van hatalmon. Holott van egy igazi és emberi Jókai, akinek a műveit hát nagyon melegen tudom ajánlani bárkinek.
Azért Mikszáth, ami ebben a könyvben a Jókai Mór életés korában él azzal a, nem mondtátok, hogy mekkora demokrata volt, él azzal a kritikai jogával, hogy azt mondja, hogy hát így idősebb korára egy nagyon csúnya kis kelés nőtt az író úron, és ez pedig a szuperlojalitás. És ez a szuperlojalitás annak a Ferenc Józsefnek szólt, akinek hát ugye tetteit a 19. század 40-es éveinek a végén ismerjük. És hát akkor voltak ilyen kihallgatások, és akkor elbeszélgettek a királlyal arról, hogy mennyi termett Tokajban, sok, mondta a király, de meg is isszuk. És hát akkor ez itt szépen megbeszélték, és Jókai kiváló udvaroncként viselkedett. Az én szememben semmit nem ront le rajta, de azért ezt hozzá kell tenni. Hogy, és volt is lelkismert furdalása, hogy nem csalja-e meg ő tulajdonképpen Petőfi emlékét ezzel a dologgal. Aztán csinálta tovább, de azért a lelkismert furdalás is ott volt. Ez benne volt a korban, ez a lojalitás, tehát hogy ez elfogadható a számotokra, normális? Egy 48-49-es őstől?
Hát Kossuth annak idején a Pesti Hírlapra Metternichtől kért pénzt. Na, nagyon megkedvelték egymást. De nem erről nevezetes Kossuth Lajos.
Hát Krúdi ugye azt írta a Jókai Petőfi képéről, hogy mindig őszintétlen volt az, amit írt. Én nem tudom, hát nyilvánvaló bizonyos értelemben azokban a megemlékezésekben ő a Petőfi kultuszt ápolja, de azért elég sok minden érdekeset elmond. Milyen Petőfi kép nem tud szubjektív lenni. Miért lenne Jókai, aki közeli barát, közeli hozzátartozó volt, és ahol egy drámai törés szenvedett ez a kapcsolat, és ahol egyébként kezdettől fogva létezett egyfajta politikai különbözőség is, miért ne lenne ebben akár deficiencia? Nyilvánvaló nehéz ez az ügy abban a tekintetben, hogy Petőfi Segesváron elpusztult. Egyébként nagyon szépen írja, és azt is megírta, hogy jót tett Petőfinek az elpusztulás, mert nem kellett beleposványosodnia. Hősként halhatott meg, abszolút, és nem kellett azokkal a későbbi dilemmákkal szembesülnie, amivel egyébként ő is szembesült, és amelyet így vagy úgy ítélünk meg, hogy milyen politikai választásai voltak. Én nekem abszolút vállalhatónak tűnnek, de nyilván létezik kritikai perspektíva is ebből a szempontból. De hát ettől gazdag ez a Jókai életmű. Hát Petőfi meg egy állócsillag, akinek a halála is ugyanúgy hozzátartozik az egész Petőfi kultuszhoz, és természetesen, mint az üstökösszerűen felívelő karrierje, meg annak az egész irodalmi, ezt szintén Margócs István írta meg ragyogóan, hogy teremti meg az irodalmi celebritás státuszát Petőfi, ami egyébként, amiből egyébként Jókai, ugye az 1850-es évektől, nagyban tudott profitálni. Tehát ilyen értelemben elválaszthatatlanok, de hozzátartozik természetesen az, persze szerintem ez esetleges, hogy végződött az ő személyes barátságuk.
Pali, igen. Bocsánat, csak Pali említette ezt a virilista kérdést, tehát a nagy adózók listája, akik valamilyen állást is kapnak ezért. Nagyon egyszer már beszéltem róla, Vörös Imrének a könyve a budapesti virilistákról, vagy a magyarországi virilistákról 1870-es, 80-as években.
Alkotmánybíróról beszélsz?
Nem, Vörös Károly. Vörös Károly.
Igen, a történész.
Történész,
Vörös Károly. A Vörös Károly. És ott azért meglepő, hogy a budapesti virilisták között a Jókai az utolsó helyen van. Éppen, hogy befért. Tehát jó módú volt, meg sokat keresett mindenfélével, meg hát volt az a svábhegyi villa, amit szépen megépített, meg ház, meg az élete utolsó fél évben Nizzába töltött egy fél, szóval az utolsó évben Nizzába töltött egy fél évet, egy rendkívül gazdag házban, az egész házat kivették ottan a Desaglés, tehát egy fantasztikus helyen, és fűtötték az egész házat, ami nem akármi, ugye Nizzába. De nem volt annyira gazdag, tehát ő nem adta el magát, sokat keresett, mert volt piac. Ezt azért hozzá akartam fűzni, hogy ő nem abból lett jó módú, hogy eladta magát.
Még egy rövid kérdés, rövid válaszra van időnk. Ugye Petőfi utóéletét majdnem tönkretették az epigonok, és majdnem a magyar irodalmat is sikerült gajra vinni, legalábbis leterelni. Voltak ilyen problémái a Jókai utóélettel?
Nem lehetett utánozni, másfajta irodalom jött utána, nem tudta. Imádták többnyire. Hát jó ír, hát miért ne szerették volna. De nincs olyan, hogy Jókai műveket variáltak volna.
Hát ugye ne felejtsük el, hogy a Tízek társaságában Jókain kívül ugye ott van Lisznyai Kálmán is, aki ugye a leginkább, a legnevezetesebb, leghírhettebb Petőfi epigon lett. Hát ez hozzátartozik, tehát hogy olvassuk el a kockázatokat és a mellékhatásokat az irodalomról. Szerintem nincs igazán relevanciája ennek a dolognak. Jókait nem érinti, hogy esetlegesen milyen Jókai utánzók voltak. Szerintem az egy nagyon jó összefoglalás, amit Gyuri mondott, hogy nincsen magyar író, aki Jókait, akiben valamiképpen nem élne Jókai öröksége, az a hihetetlenül gazdag és sokféle. Kemény Zsigmond nem tud mindenkire hatni. Tehát a Kemény Zsigmond hatása parciálisabb, még akkor is, ha mondjuk személyesen jobban megérint, de Jókai egyetemes hatású, és hát kimeríthetetlen gazdagságú, talán az adás előtt mondta Gyuri, hogy 3-4 adás lenne a minimum, hogy tényleg tisztába jöjjünk a Jókai hatással.
Bármelyik gyereket kezébe adtam már Jókait?
Igen.
És melyiket?
Olvasták. Sárga rózsát. A Kőszívű ember fiait el kellett olvasni, ezt nem szerették annyira. A lányaim is elolvasták, pedig hát ugye, na. Tehát, hogy, de rájuk bízom, persze. Egyébként megintett, hogy a Jókai kapcsán ez a szerencsétlen vita, hogy mi legyen a kötelező. Szerintem a tanár feladata becsukja az osztályajtót, és azzal a lelkesedéssel adja át, amit át akar adni. Ha az olvasmányi élményt átad is Spiró Györggyel, Nádas Péterrel, Jókai Mórral, vagy éppen Kemény Zsigmonddal, Ady Endrével, el nem hiszem, hogy ha valakit megfog a magyar irodalom, akkor csak Jókaim maradna, vagy csak Ady Endrén, vagy csak Eszterházy Péteren. Tehát ez szerintem egy hamis vita.
Nem tudok ellenállni a kísértésnek. Azt mondtátok, minden magyar íróban van valami Jókaiból benned.
Nem olyan régen olvastam egy kritikát az egyik könyvemről, és abban engem, mint anti-jókaistát írtak le. Ezen nem győztem csodálkozni, hogy mire gondolnak. Szóval mire tetszik gondolni ilyenkor? De az, hogy akkor milyen kép él az illetőben Jókairól? Egyszerűen fölfoghatatlan. Hát az, hogy cselekményt tud csinálni, hogy képekben lát, nagy képeket tud elénk vetíteni, úgyhogy bennünk is fölidéződik. Ez nem úgy jókai hatás mondjuk bennem, hogy én is látok képeket, hogy ő ültette volna belém, mert nyilván megvolt valami eleve adott képesség. De az emberek nagy részében megvan ez a képesség. De az, hogy ezt szavakkal meg lehet csinálni, hát az mégiscsak segíti az embert, hogy ő is megpróbálja. És bevallom, hogy amikor elődöket kerestem, egy-egy műhöz az ember riadtan, egy-egy ötlet fölmerültekor, riadtan keresi, hogy ki hogy csinálta meg úgy a hasonló témát. És Jókai nem merült föl, Kemény Zsigmondnak a rajongókja, igen. Ugyan is olvastam akkor, amikor egy regényemre készültem, és nem tudtam, hogy hogy csinálták mások azt a hasonló dolgot. Jókai nem merült így föl bennem. Kemény Zsigmond, igen. De ez semmit nem jelent, hogy csodálatos volt olvasni. De hát kamaszkorba kell olvasni, és aztán nem árt, hogyha egy kicsit felnőtt fejjel olvassa az olyan típusú műveit, mint a Rabrábi.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, Spíró Györgynek. Köszönjük Jókai Mornak, és köszönjük Selmeci Jánosnak, aki megszerkesztett bennünket, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.